Müezzin Rádió. Marcinka Csaba műsora.
Jó napot kívánok, itt a Müezzin Rádió új adása jelentkezik. Hát most egy kicsit csúszással most tudunk jelentkezni a Eper Rádióba. Mai vendégünk Kajzer László író, költő, dramaturga. Rég ismertségünk okán tegezném a Lacit, köszöntés.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek.
Arra gondoltam, hogy hát kezdjük azzal, hogy hogy is indult a pályát, hogy te költőnek indultál, vagy dramaturgnak, vagy, és hogy jött ehhez később a könyvkiadói tevékenység, meg a egyéb dolgok, tehát hogy mi volt az első?
Hát eléggé kacskaringós a pályám, de így nézegetve innen mégis egy irányba mutat. Mondhatnám az irodalom meg a kultúra irányába. Hát jó magam, 53-ban születtem, Ratkó korszak, nem vettek fel az egyetemre, szokásos történet, akkor lekerültem, illetve egészen pontosan és szépen fogalmazva elkerültem Szegedre, ahol végül is a tanárképző főiskolán végeztem, magyar történelem szakon, utána könyvtáros lettem, elvégeztem az egyetemet is kiegészítő szakon, és ez csak úgy alakult, magam is meglepődtem, hogy fölvettek a színművészeti főiskola dramaturg szakára, az egy nappali képzés volt, ugye a régi korszakban nappalira csak egy intézménybe lehetett járni, kivéve a művészeti főiskolák, akkor főiskola volt, egyetemi rangú főiskola, úgyhogy azt is elvégeztem. És akkor ez mind összeállt, ugyebár magyar történelem, magyar szak, dramaturgia, filmes dramaturgia, színházi dramaturgia, közben szőrmentén nem olyan sokat, de irogattam, írtam, 79-ben publikáltam először országos labban, méghozzá Vigiliában, Rónai László nemrég halt meg, neves dramtörténész egyetemi tanár, ő publikálta a verseimet, aztán dolgoztam színházban dramaturgként, kisebb cikkek, interjúk, műsorfüzet, elkerültem a szinkronba, írtam, nem sokat, de néha megjelentem, vers, interjú, kisebb próza, aztán jött a rendszerváltoztatás, és a 90-es évek közepétől elkerültem az akkori, korábbi nevén Pannonia Filmstúdió, újabb nevén Videók Stúdió, és úgy döntöttem, hogy mivel magánútra akartam térni, tehát ilyen értelemben független akartam lenni, bár ez is a függés egyik formája, létrehoztam egy könyvkiadót, amelyben magániskola is, a neve Hungarovox, nem azért, mert én adtam, de beszédes a neve, ugye, hogy Hungarovox, vagyis magyar hang. Lényeg az, hogy 95-től működünk rendszeresen, több mint 800 könyvet jelentettünk meg. Van egy magániskolánk, műfordító tanfolyam, filmszövegfordító tanfolyam, könyvszerkesztő, ilyen kultúrás tanfolyamok, és hát én amiből indítottam a 90-es évek közepén, az nem volt más, hogy sokat emlegetett kapcsolati tőke, tehát barátok, ismerősök, ahova sodort az élet, film, színház, irodalom, és az a szépen működik ez a betéti társaság, ugye, ez két személyes betéti társaság, immár több mint 25 éve. Ami az irodalmat illeti, tehát a 80-as években szorványosan publikáltam, a 90-es évektől magam is megijedtem, és egyben megörültem önmagamnak, mert mondhatnám, hogy íróként megtátosodtam, én is figyeltem az eseményeket, ugye, figyeltem a belső hangra, mert az eredménye az lett, hogy eddig 25 könyvem jelent meg, 5 vagy 6 verses kötet, ilyen-olyan díjakat is kaptam, ami a költészetet illeti, vagy a verseket illeti, tavaly jelentek meg külföldön is verseim, tavaly Balázs F. Attila Erdélyből áttelepült, igen kitűnő költő műfordító fordításában egy válogatott verses kötetem egy kolozsvári kiadónál. De hát a versek mellett nagyon sok esszét, tanulmányt, recenziót publikáltam, írtam 6 interjú kötetet, köztük 5 életinterjú, szeretem a beszélgetést. Manapság azt szoktam mondani, az emberek kevésbé beszélgetnek, kevésbé olvasnak, legalább itt egy ilyen interjú kötetbe, ahol itt dokumentálódik egy élet, mert is lehetőség van. De hát írtam filmes témájú könyvet, nem Kürt István tanított engem, neki ajánlottam a könyvemet Egyéniség és filmművészet címmel, írtam egy szociológiai könyvet, amely a válás problematikáját járta körül Elvált apák Magyarországon címmel, írtam opera librettókat, megzenésítették a verseimet, csak egyet említek meg, aki nemrég hunyt el, nagyon jó barátom volt, vele is életinterjút készítettem, Dinnyés József a daltulajdonos, aki meg annyi magyar költő zenésített meg, meg hát novellákat is írtam, kis prózákat, úgy alakult, hogy a Fekete emberek című novellámból, ami egy 56-os téma, egy gyerekkorból nézve a felnőttek furcsa zord világát, a fekete emberek világát, akik hozzák a tüzelőt télen 56 után, kiderül, hogy a fekete embereknek, hogy addival éljek, lelkük mélyén égnek is rőzsedalok, és ők teszik helyre a kizökkent világot egy ávós vagy spicli, nem tudom milyen alkoholista házmester, házfelügyi, aki megfenyegeti az anyát, szóval egy gyerekkori történet, és ebből készült egy film, le is ment a tévébe, egy rövid játékfilm, Újlaki Dénes játszott a főszerepet, magam is föltűntem egy kis valami benne. Úgyhogy dolgozom. Ami a könyvkiadót illeti, hát folyamatosan hozzuk ki könyveket, mondom, több mint 800-at eddig megjelentettünk. Most elmaradt a könyvhét, de hát szeptember 2-án lesz, ez nyilván a kedves hallgatók tudják, úgyhogy járványt átvészeltük, kisebb visszaeséssel, de gond nélkül. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy itt nincs más út, meg önmagamnak, meg senki másnak nem tudom, hogy az ember próbálja körülbelül rendbe tartani ebben a némileg széteső világban a dolgait, meg az életét, és mellette tenni, dolgozni. Annak örülök, és még egyet hagy említsek meg, hogy tavaly novemberben, és ez kicsikét a járványnak köszönhető, mert több idő volt a saját dolgaimmal foglalkozni, ugye a szerkesztés, kiadóvezetés, tanítás az inkább egy olyan kifelé nyitó tevékenység, az írás inkább egy befelé csöndet igénylő tevékenység. Tehát a járvány idején volt időm összeszálazni bizonyos esszéimet vagy tanulmányaimat, és ez a kötet elég jó sajtóvisszhangja van, hogy ha úgy tetszik minden oldalon, az a címe, hogy erkölcs és teljesítmény, nagyon súlyos szavak ezek, kérdés eltelen manapság, mennyire működik ez a két szó kifejezés, főleg a mögötte levő tartalom. Én két olyan személyiséghez fordultam, azt hiszem mind a kettőjükben ott van az erkölcs is, meg a teljesítmény, meg hát a személyiség is. Az egyik Németh László, akit mindig nagyon kedveltem, két szakdolgozatot írtam róla, illetve vele kapcsolatban még a 70-es években Grezsa Ferenc, aki Németh László kutató, mikor egyetemre jártam, Tarján Tamásnál írtam, és az elmúlt években Németh Lászlóval foglalkozó esszéisztikus tanulmányokat egy csokorba gyűjtöttem. Középpontjában Németh László 30-as években íródott, mára szerintem ok nélkül elfelejtett nagy regényciklus, az utolsó kísérlettel foglalkozik, de hát van benne általános Németh László kép, vagy akár az égető Eszter, és a másik, akivel foglalkoztam, ugye Németh László orvos volt, tudjuk, aztán zseniális író lett, és egy másik, aki ha nem is orvos volt, de természettudós, neve aztán mindenki számára ismerősen cseng, Béres József, a Béres Cseppek, foglalkoztam vele a munkásságával is, nem utolsó sorban egy Fazekas István nevű drámaíró, illetve regényíró és költő egy remek színdarabot fogalmazott meg Béres Józsefről, amelyet bemutattak színházban, és egy hosszú-hosszú és tényleg ilyen alapos tanulmányszerű színházi kritikai szerepel ebben a kötetben. Mondom, ez tavaly novemberben jött ki, és elég jó visszhangja van ugye ebben az furcsa átpolitizált, furcsán kanonizált kultúrában, irodalomban, úgy eléggé dicsérték a könyvet, és nem is magam személye miatt említem ezt, hanem két ilyen nagy formátum egyéniségre azt hiszem nagy szükség van, hogy olvassunk, és egyáltalán a munkásságukból megtermékenyüljünk, és hozzá kell tennem, hogy az ő életük, azt nyugodtan mondhatjuk, éppen a tisztesség okán jogán az életművük része, tehát nagyon morális emberek is voltak. Ebből félértés nem az következik, nem akarok ilyen csőlátással bírni, hogy egy alkotónak feltétlenül nem tudom, milyen morálisnak kell lennie a hétköznapokban. A mű számít elsődlegesen, Ady Endre eléggé gyarló ember volt, mégis éppen Németh László mondta, hogy a magyar irodalom főere, ők éppen magatartásban, hétköznapokban, emberi vállalkozásokban is erkölcs és teljesítmény, hát másolnál lehet, hogy csak teljesítmény, van, ahol az erkölcs nagy, de tehetség nincsen, szóval bonyolult az alkotásnak a természetrajza, de talán érdemes odahajolni fölé.
Egy kicsit elmondtad már a kérdéseim nagy részét is, még arra szeretnék rákérdezni, hogy ha már egy Németh László szóba került, hogy vele kiemelten foglalkoztál korábban is, és hogy miért pont most a korai regényeire fókuszáltál, mikor hát mindenki ugye az Iszonyt, meg az égető Esztert szokta emlegetni, meg a Gyászt, tehát hogy a előtte lévő, illetve ezt az utolsó kísérlet, ez egy félig meddig feledésbe merült, illetve hogy a tanulmányait mennyire tartod ma is relevánsnak meg egyáltalán.
Hát igen, azt szokta, tanulmányait abszolút relevánsnak tartom, meg hát egész Németh Lászlót úgy, ahogy van. Grezsa Ferenc, aki viszonylag korán meghalt, de egyik legjobb Németh László kutató is odalmár volt. Emlékszem, az egyik órán Szegeden a professzore azt mondta, hogy ha jól olvasunk Németh Lászlót, akkor életünk minden kérdésére választ kapunk. És szerintem is így van. És ez érvényes az esszéire is, meg a tanulmányaira is, meg hát a műveire is, de a műveknél aztán mindjárt elmondom, hogy miért az utolsó kísérlettel foglalkoztam. Sosem szabad elfeledkezni bármilyen mű olvasása közben. Németh László esetében különösen. De bárkit olvasunk, Homérosztól a tegnapi máig, vagy egy mai költ. Tehát úgy fogalmazta meg Németh, hogy a mű csak érintő az élet görbéjéhez. Tehát értelmezni kell, nekünk tovább kell gondolni bármilyen művet, nem csak primér szinten kell vizsgálni, és azt is megfogalmazta Németh László, hogy a műveimben levő üzenetek, vagy megnyilvánulások, vagy mondani való, azok nem tanítások, csak figyelmeztetések. Tehát a jó mű az elsődlegesen figyelmeztet, és nem lehet elsődlegesen komolyan venni teljesen önmagunk számára, primér módon lefordítva, nem tovább gondolva, mikor Ady Endre azt írta, hogy lelkem alatt egy nagy mocsára förtelem, aj, borzasztó, hát nem, de nem, nyilván az is benne volt, mert az ember ellentétének összessége. Vagy amikor József Attila azt nyilatkozta, illetve azt írta a versében egészen pontosan, elnézést, hogy harmadnapja nem eszek se sokat, se keve, ha kell, embert is ölök. És akkor Horger Antal úr kivágta az egyetemről. Horger Antal sajnos nem értett az irodalomhoz, mert ő is így közelítette meg primér módon, de hogy akart József Attila verset írni. Ezt a verset meg kellett írni, az Aranyi költőnek. Németh László esetében, amikor az iszony főalakja megöli a férjét, és a nagyíró fölmenti, nem arról van szó, hogy gyilkost ment föl, hanem arról van szó, hogy 1947-ben a Rákosi kor küszöbén Németh László azt fogalmazta meg, hogy a saját személyiségem, autonómiám, a jól értelmezett szabadság, nem ölni kell, de nagyon-nagyon persze egyedi receptek meg problémák vannak, nagyon sokáig elmehetek, hogy megvédjem a saját integritásomat. Ez mára is nagyon érvényes. Na most, ami, sőt, különösképpen érvényes ebben a furcsa lumpenizálódok és értékvesztett korban. Na most, ami a Németh Lászlóval foglalkozó írásaimat illeti, hát ugye van az a régi mondás, hogy nagy ihlet forrása a határidő, meg a honorárium. Ugye ez kicsit ironikus mondás, de valami van benne, sokszor az egyik sincs, sokszor csak az egyik, sokszor mind a kettő teljesen változó. A lényeg az, hogy az utolsó kísérlettel azért kezdtem el foglalkozni, már korábban is olvastam, és nagyon kedveltem, mert hosszú évekkel ezelőtt a Kráter kiadó, gondolom Csaba, te is jól ismert a kiadót, és annak vezetője Turcsány Péter, és nagyon-nagyon hosszú évekkel ezelőtt egy Németh László életmű kiadást indítottak meg, illetve indítottak be, és engem kvázi hivatalosan felkértek, hogy részint az Égető Eszterhez, részint pedig az utolsó kísérlet bizonyos darabjaihoz, mert ez egy regényciklus, előszót írjak. És akkor elmélyedtem ebben a világba, és megszülettek ezek a bevezető írások, meg is jelent az életmű kiadásban, és végül összegyűjtöttem. Aztán például, hogy más nem mondjak, van egy olyan tanulmányom ebbe a kötetbe, hogy Németh László és Berzsenyi. Ez meg úgy született meg, hogy volt és van egy csomó nevű irodalmi folyamat, biztos jól ismered, Csaba, Kaposváron szerkesztik. Ez pár évvel ezelőtt, amikor a Pomagás Béla és a Kósa Csaba volt ott a szerkesztő, akkor megkértek ugye Berzsenyi Somogy, és akkor utána mentem Németh László és Somogy megye, és Berzsenyi kapcsolatának, mert Németh László, amikor a Berzsenyi könyvét írta, akkor elutazott Somogyba, és végigjárt ott a településeket. Meg eleve Németh Lászlóra a magyar irodalomból hát sokan hatottak, hát főleg Ady talán, de hát mellette, ha visszamegyek múltba, úgy értem a korábbi századokba, akkor Berzsenyi nagyon-nagyon nagy hatással volt, és sok mindent megfogalmazott egyébként Berzsenyi kapcsán, és akkor ez így született meg. Szóval a Színházi Kritika az megrendelése íródott, mindegyiknek volt maga egyéni sorsa, és hogy eljött az idő, főleg az én időm és szabadidőm szempontjából, hogy kötetbe gyűrjem őket, és persze hozzá kell tennem, hogy a könyvkiadás egy nehéz kenyér, jó magam is ezzel a kenyérrel küszködök, sokszor jobbnál jobb könyvek, nem magamról beszélek féltés nehézség, jobbnál jobb könyvek kicsi példányszámba kerülnek csak a terjesztők köz, mert a terjesztők nem magas példányba vesznek át, mert az olvasók nem olyan magas példányba vásárolnak. Én csak azért említem, hogy az a Németh Lászlóval Béres Józseffel foglalkozó kötetemet is úgy tudtam megjelentetni, hogy a Béres Alapítvány támogatta, ami azt hiszem, hogy jogos, mert hiszen az édesapja, Béres József ugye a mostani Béres műveknek a vezetője, hát az édesapjáról szóló könyvet támogatta. Szóval így állt össze, tehát egyszerre kicsit vissza kellett mennem a korábbi irodalmi tevékenységemre, jött a lehetőség, a járvány, hogy több időm volt, sikerült azért mégis, bármennyire megjelentek ezek, azért alaposan végmentem még egyszer a szövegen, egy hosszú előszót írtam, utam Németh Lászlóhoz címmel, és hát a Béresék is kellettek, úgyhogy végül itt van előttünk ez a kötet, és az is kínálta magát, mert ugye manapság a könyveknél nagyon sokat számít a mai dizájnos időkben a borító, hát kínálta magát, hogy a borítóra ennek a két nagy embernek a fényképét tegyük oda. Tehát először Németh László kronológiában, és utána meg Béref József.
Még egyet akartam kérdezni, és költészetileg meg hol jelent meg az első kötetet? Már 90 után?
Nekem 90 után jelent meg az első kötet. Na, én nem vettem annyira, szóval írogattam, csak eléggé lekötött engem a szinkronos munkám, akkor...
Tehát a versek később futottak be, igaz?
Igen, itt lehet humorosra venni a történetet. Azt én azt szoktam mondani viccesen, hogy a 70-es években rettenetesen tanultam, a 80-as években rettenetesen házasodtam, harmadik házasságomban vagyok benne, én már 25 éve, és a 90-es évektől pedig, ha nem is hogy rettenetesen, de eléggé elkezdtem írni. Na most, ami a verseket, utóbbi ugye a válogatott verseket mondtam is, ami románul jelent meg a kötet, 5 vagy 6 kötetem jelent meg, kaptam egy nemzetközi olasz díjat, a Brianza díjat, Baranyi Ferenc Kossuth díjas költő fordította le olaszra a versémet, és akkor Lombardiában kaptam erre egy díjat, és remek volt Ferivel ott végigmenni Lombardián, és finom grappát iszogatni. Aztán jöttek a versek, többféle kötet, ez az amaz, megzenésítés, fordítás, és eljött az ihletett pillanat 2 évvel ezelőtt, hogy összegyűjtöttem válogatott versémet, éppen Nemzetközi Kulturális Alap támogatta, ugye verses könyvekhez végképp támogatás kell, tehát NK támogatásával, és ennek a kötetnek az a címe, hogy Vándorok, vérebek, angyalok, hadd ne minősítsem újra saját magamat, de talán beszédes cím. Én azt hiszem, hogy mindannyian vándorok vagyunk mindenfajta érvényben, most éppen ide vándoroltam ebbe a stúdióba, de úgy tetszik, metafizikai értelemben is vándorok vagyunk, vagy szakrális értelemben is vándorok vagyunk, sőt egymás életében is csak vándorolunk bizonyos szempontból, és aki vándorol, jó magam, és bármilyen esendő, gyarló ember, mindenképpen bennünk van, tudjuk, hogy Káin óta mi lakozik az emberben, mindenképpen bennünk vannak a vérebek, és bennünk vannak az angyalok, akár össztársadalmi szinten is, mondhatni a Jung által emlegetett emberiség tudatalattia. Lényeg az, hogy vándorok vagyunk, vérebek vagyunk, angyalok vagyunk, tusakodunk, megdicsőlünk, elbukunk, fölemelkedünk, írunk, hallgatunk, úgyhogy talán a kultúra lehet fogockodó ebben az életben. Éppen Németh László írta azt, hogy az ember akkor használ legjobban a világnak, ha rendbe jön önmagával, ami sose fog sikerülni természetesen, de hát legalább törekvés valamilyen normalitás jegyében, de hát mégse valami túlzó normalitás, ugye mi lenne, mindig belénk marna az értelem iszonyú karma, írta József Attila. A túlzott normalitás se jó bizonyos szempontból, tehát egy ilyen vaskalapos valóságon állás, milyen fantázia kell a valóság meglátásához, mondták. Jung meg azt mondta, hogy ha majd normalitásról beszélek, hogy mutassatok egy normális embert, és én fél óra alatt kigyógyítom belőle. Na most, ami kicsit össze kéne foglalnom itt a kiadó, meg a művészi, meg költői, meg dramaturgiai, nem tudom milyen dolgot, itt ugye én nem vagyok ilyen értelemben, ilyen nagyon hisz az asztrológiában, de én az ikrek havában születtem, tehát ebből következően sok kettőség van az emberben. Egyszer úgy mutattak be egy irodalmi este, hogy leegyszerűsítve, hogy megint humorosra vegyem a történetet, hogy itt van Kajzer László, aki kiadóvezetékként a megbízhatóság, pontosság és a korrektség két lábon járó szobra, mondta egy költőbarátom, majd hozzátette, hogy költőként, íróként, hál' Istennek ugyanolyan link és megbízhatatlan, mint mindannyian. Úgyhogy ebben a kettőségben próbálok itten meglenni. Hát valahogy eldöcög az ember, ha erős hátországban.
Egy verset mondtad, hogy a Dukai Nagy Ádám emlékverset esetleg felolvasnád. Tehát, hogyha...
Ezt azért is szívesen felolvasom, mert ez egy kicsit humoros vers, ugye, és nem olyan kép alakuljon ki rólam, hogy az ember ilyen metafizikai kérdésekkel göbben, és néz a nagy semmibe. Ez az egyik. A másik pedig, hogy Dukai Nagy Ádám az a te korosztályod volt,
igen,
körülbelül.
Hát, kicsit fiatalabb.
Kicsit fiatalabb egy pár éve, de most nagyon-nagyon korán meghalt egyébként, rendkívül tehetséges volt, újságíró, költő, szerkesztő. Én a nyugati Pályadvar környékén lakom, Újlipótvárosban, egyébként abban a lakásból születtem, tehát úgy alakult azért elég ritka manapság, és sokat jártuk a Lehel piacra, meg van egy kellemes kétkorsa nevű söröző a Visegrád utca, a Viktor Hugo utca sarkán, az volt Dukai Nagy Ádám törzshelye. Meg hát ottan a Dukai Ádám révén, ottan kis irodalmi kör is néha kialakult, akkor ott néha borozgattunk a Tandori Dezsővel, vagy a Darvasi László, vagy Grecsó Krisztán, szóval jó kis társaság összejött néha, Takács Ferenc irodalmi történész, stb. És Dukai Nagy Ádám az tényleg nagyon-nagyon korán elment, mondhatni a két korsóból ment el meghalni a különféle okok folytán, hogy mi ez az ok. Egyik versemben azt írtam, hogy okosan ígyunk, hanem is racionálisan. Tehát egy kis egészséges elengedés, kiengedés kell, tehát nem mindig racionálisan, de azért a túlzás se jó. Nos, hát ezt a verset akkor ezt felolvasom Dukai Nagy Ádám korosztának tényleg kiemelkedő tehetségű költője emlékére. Esti sörömet nem hagyom. Dukai Nagy Ádám emlékének. Esti sörömet nem hagyom, legyen bármilyen alkalom, legyen ma fény vagy lejtmenet, kocsmába úgy is elmegyek. Esti sörömet nem hagyom, bennem béke és vadvadon, ahol vagyok, ott szeretet, korsok, kortyok és sok nyelet. Esti sörömet nem hagyom, ott állok végképp sarkamon. Köröttem zsongás emberek, s magánytól félő rettenet. Esti sörömet nem hagyom, amit eliszom, nem vagyon, mondjuk azt, hogy befektetés, esti holnapra keltetés. Esti sörömet nem hagyom, cimborákkal egy az alom, engem is sose bántanak, nem nyesnek, adnak szárnyakat. Esti sörömet nem hagyom, italom több, mint italom, ettől is késik halálom, életem, ha már nem állom. Esti sörömet nem hagyom, döntésem ez, akaratom, értitek, ugye egyszerű, kell a nedű, kell a nedű.
Ezután a vers, tehát ezt nem tudom, hogy még mit tudok kérdezni, talán arra, hogy mik a terveid, illetve hogy egyáltalán kiadóval is, meg a saját műveiddel mit akarsz még, vagy mik az újabb?
Hát igen, itt tényleg muszáj dolgozni. Hát ami az irodalmi részt illeti, könyvhétre, ugye szeptember 2-án lesz a júniusban emlott a könyvhét, szeptember 2-án lesz a könyvhét. Ott szeretnék egy gyerekszoba címmel egy verses kötetet megjelentetni. A lányom nemrég múlt 25 éves, és elég sok verset írtam hozzá, de mielőtt bárki azt gondolná, hogy ilyen pötty-pötty gyerekverse, versek, egyáltalán nem vagyok a pöttyös gyerekversek ellen, féltésnesség, hajók, csak ez inkább olyan gondolkodó, ilyen-olyan, és észrevettem, hogy a versenyben két szó mindig föltűnik nagy gyakorisággal, egyik a gyerekek, a másik az angyalok. Tehát a gyerek szóval kicsikét az angyalok világa, ugye? És ilyen gondolkodói, mondjam így, verseket gyűjtöttem össze, ez a megjelenés küszöbén állt, a gyerekszoba címe, de nem gyerekversek, de bizonyos, mégis gyerekversek, és ezt szeretném kihozni. Na most, ami a kiadót illeti, hát itt most tényleg nem sorolom föl, tehát amit az elmúlt egy-két hónapban hoztunk ki, vagy néhány hónapban hoztunk ki, mondjuk vegyük, hogy tavasz óta, illetve a könyvhétre is készülődünk, hát hagyj említse meg Rónai Tamásnak, aki a Rónai László fia, ugye nagy család, ez Rónai György, a nagyirodalom történész és költő, meg franciás műveltségű fordító, az ő volt a nagypapa Vigília, akkor Rónai László, aki katolikus újember, irodalomtörténész, talán tanított is téged, nem tudom, egyetemi tanár, ugye, és az ő fia a Rónai Tamás, aki meg újságíró, egyébként külpolitikai újságíró, de nagyon széles skálán játszik, hogy úgy mondjam, és írt egy remek tanulmánykötet egyházi rejtélyek nyomában, hát egyházi rejtély van bőven, úgyhogy utána ment, és édesapjához hasonlóan nagyon jó stílusba fogalmazta meg, nemrég adtunk ki egy költőt, aki biztos, hogy ismersz, ő 50-es korosztály, a Deák Mór, aki markáns tehetséges öröklő könyvét is sikerült megjelentetni, aztán a korosztályodnak egy szintén tehetséges alkotója, költőíró, egy novellás kötetét, Novák Valentin, biztos, hogy őt is jól ismered, azon kívül Demeter Józsefet is talán ismered, Erdélyből áttelepült író, neki egy drámakötetét jelentettük meg, akkor Aknai Tibor nevét sem kell bemutatnom, az ő neve is eléggé, hogy úgy mondjam, ismerősen cseng, ő versekkel jelentkezik, de Aknai Tibor prózaíró is, meg fotoművész is, szabályos fotoművész.
Hiszen kiállítása.
És igen, és nagyon sok kiállítást. Akkor kihoztunk egy Ballai László nevű szerzőnek novellás kötetét, ő rengeteg történelmi regényt írt, ez csak az elmúlt néhány hónap termése, akkor mondhatom, hogy mivel erdélyi vonulata is van a kiadónak egyébként. Több erdélyi költőt, írót jelentettünk meg, és most egy Ördög Gábor nevű sepsiszentgyörgyi költőnek a verses könyvét hoztuk ki. Hát egy egri szerző, Bakacsi Ernő. Én nagyon, hogy mondjam, én őspesti vagyok, hogy említettem, de nagyon örülök a nagyon jó vidéki szerzőknek, mert így egy az irodalom, meg ez is a határ ronkírta. Van egy egri vonulata az irodalomnak. Kiadtunk egy Szabó Tibort, biztos ismered, egyetemi tanár, ő Szegeden, Dante évforduló van most, ugye? Kiadtuk egy Dantével foglalkozó kötetét, akkor Esztó Gyula, ő ismerősen cseng, ugye ő is egy franciás műveltségű naplójegyzete, és hagyj említsem meg egy olyan irodalomtörténészt, aki a 70-es, 80-as év, 90-es években rengeteget publikált. Én egyszer írtam egy tudományos diákköri dolgozatot Mándi Ivánról, akit én nagyon kedvelek, gondolom, te is Csaba, a sajátságos írásművészete, csak arra fölfigyeltem egy kritikus, a Cére Béla, aki nagyon-nagyon sokat publikált egy időben, most már kicsit visszavonult, de sikerült megjelentetnünk egy nagyon jó eszés tanulmánykötetét. Hát körülbelül így, aztán most nem akarok még lényegesen visszamenni korábbra, Szigeti Lajosnak kiadtuk egy könyvét, aki nagyon jó. Ág István írt hozzá, szegény nemrég meghalt, egy nagyon jó szegedi költő, Veszelka Attila egyébként rettenetesen jó, egy humoros könyv. Úgyhogy nem is folytatom, mert valahogy mindig jön egy könyv, aztán minden könyvnek megvan a maga sorsa, valamit saját erőből, tőkéből jelentetünk meg, már amennyire van nekünk, olyan sok nincs, de valami van, akkor van, ami résztámogatás, van, ami egyértelmű támogatás, önkormányzati támogatás, nemzeti kulturális alap. Úgyhogy ide-oda pályázgatunk. Egy biztos, és hogyha már a kiadói részről beszélünk, mert a költői után kicsit erről még egy mondatot, hogy a könyvkiadás az kicsikét olyan, mint a József Attila írt, hogy a líra logika, de nem tudomány. A könyvkiadás is ugye logika bizonyos szempontból, pénzügyi logika. Hogyha könyvet nézek, és egy könyvnek a átlagos költségét nézem, tehát honorárium, szerkesztés, borítótervezés, nyomáskötés, tördelés, stb., akkor ahhoz, hogy egy könyv a kiadó számára nyereséges legyen, el kell menni minimum 1000 példány körül. Utána megy fölfelé, ugye, természetesen. És vannak csillagászati példányszámok. Nemrég kaptam egy ilyen terjesztő jelentést, hogy Grecsó Krisztiánnak a Vera című könyve az 10,000 példány. Tehát mindenre van példa és ellenpélda. Viszont az is tény, hogy jobbnál jobb magyar szerzőket, ez főleg sajnos a verse meg a novellára érvényes, meg a tanulmányra, az esszé ismeretterjesztés talán más, tehát jobbnál jobb magyar szerzőket a terjesztők nemhogy 1000 példányban nem vesznek át, hanem jóval alatta, hanem itt tömint 300, 400, 500. Abból csak egy rész fog elfogyni. Tehát ezért van az, hogy a kiadók nem azért, mert szőrű szívű kapitalisták, hanem egyszerűen muszáj. támogatásért fohászkodni, meg hát az államnak is van egy mecenatúra feladata, de ez a filmre is érvényes, meg a színházra is érvényes. Igen. Tehát akkor miért támogassák a magyar szerzőket? A kiadók pedig sokszor úgy vannak, hogy a nagyon betonbiztos könyvet és szerzőt jelentetik meg, vagy szerzőt úgy jelentetnek meg, akinek a nevében tényleg súlyos példányszámok vannak benne, igazoltan az előző könyvek miatt, vagy a külföldi irodalmat, mert nyilván nem azt fogják megjelentetni azt a könyvet, amiről, mármint fordításról beszélek, amiről azt írták, hogy az utóbbi évek legnagyobb bukása volt New Yorkban vagy Londonban, tudod? Tehát amit igazoltan sikerkönyve elment a több tízer példányba. És a kiadóknak se könnyű, hadd tegyem hozzá, senkinek se könnyű. Ez a járvány azért csak visszavette a kiadókat. Érdekes volt az online rendelés, az kicsikét fölment, sőt nem is kicsikét erőteljesen, de teljesen belátható, hogy amikor hónapokon keresztül, most a előző évről beszélek, zárva voltak a könyvesboltok, akkor teljesen belátható, hogy akkor a kiadónak a boltok részéről érkező, hogy mondjam, nyeressége, vagy egyáltalán bármilyen összeg, az nulla lehetett, nulla fogyás volt. Mondom, az internet egy kicsit, online az egy kicsit másod, ott az működgetett.
Jó, hát köszönöm szépen. Akkor sok sikert a tervekhez, meg hát az őszi összereméjük tényleg meg lesz tartva a könyvét, és hát most jelenleg júniusra csak a Margó Irodalmi Fesztivál van, ami ilyen nagyobb irodalmi, de a többi ilyen nagyobb programot valószínűleg őszre tolódik.
Köszönöm,
hát
még tudom... annyit a sok sikert, hogy neked is sok sikert kívánok ezen keresztül önmagamnak is, vagy önmagunknak, hiszen Marcinka Csaba ugye kitűnő költőhíró vagy, ma szabad így szembe dicsérnem, hát egy könyveddel most éppen pályázunk, hogy remélhetőleg kapunk rá támogatást, előbb-utóbb csak összejön, mert muszáj neki.
Igen, majd meglátjuk, ez már talán egy. És hát köszönjük szépen, hát ez volt a Művészi Rádió legújabb adása, és hát valószínűleg már lehet, hogy csak össze tudunk legközelebb jelentkezni, nem tudom még, hogy mi fér be. Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Sziasztok.
Elhangzott a Művészi Rádió.